Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a 130. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 130. Zsoltárt énekeljük, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Kérlek, testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg az énekkar énekét.
Bye.
Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. János evangélium a 12. részéből olvasom, a 12. rész 12-től 19-ig terjedő verseiben. Másnap a nagy sokaság, amely ünnepre jött, hallva, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmágokat vett, és kiment elébe, és kiáltozott, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek a ma királya. Jézus pedig találva egy szamarat, fölült arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, ímé királyod jő, szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte tanítványai, hanem amikor megdicsőítették Jézus, akkor visszaemlékeztek, hogy ezek ő felőle voltak megírva, és hogy ezeket mivelték vele. A sokaság pedig, mely ő vele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallották, hogy ezt a csodát cselekedte. Mondották pedig a farizeusok egymás között, látjátok-e, hogy semmit sem értek? Ímé, az egész világ ő utána megy. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, virágvasárnap szép történetét vagy Lukács evangélistától, vagy Máté evangélistától szoktuk felolvasni. Ott hallhatók a jól ismert részletek, hogyan mentek el a szamár vemhéjér a tanítványok, hogyan vágták le a pálmágokat, hogyan terítették a felsőruhákat az útra, hogyan énekelték a régi makkabeus zsoltárokat és a halleluja énekeket, hogy történt meg a belépés Jeruzsálembe, hogy volt ottan az a nagy nyüzsgés, még a gyermekekről is hallunk, akik már mikor a tömeg elcsendesedett, még mindig tovább dicsőítették Jézus Krisztust. Én most mégis János evangélistától olvastam föl a virágvasárnapi történet feljegyzését, két összefüggő okból is, meg egy harmadikból. A harmadikat veszem előre, ez az, hogy most János evangéliuma szerint olvassuk az evangéliumi történeteket. Egy kicsit előrébb járunk, már Jézus szenvedés történetében vagyunk, de talán János sajátos megfogalmazása, vagy még inkább a szemléletmódja, az a távlat, ahogy ő leírja a virágvasárnapi történetet is, segít nekünk a jól ismert, sokszor megszokott történetnek a mélyére tekinteni, és a mélyében talán nem csak egy történetre emlékezünk vissza, nem csak valami régi dolgot idézünk föl, hanem itt és most megszólít és megragad bennünket is. A másik két ok, amelyről mondtam, hogy összefüggenek, az ennek a történetnek, feljegyzésnek a végén található, egyetlen egy mondatba összefoglalva, mikor mindezt látták a farizeusok, ezt mondták egymás között, látjátok, semmit sem értek. Az egész világ ő utána megy. Az egész világ ő utána megy. Kétféle módon lehet, kedves testvérek, ezt a megjegyzését a Jézus ellenségeinek, a kétségbeesett farizeusoknak érteni. Össze is tartozik egy ponton, és erről szeretnék ma szólni. Az egyik teljesen magától értetődő, valakinek utána menni, az azt jelenti, hogy ő megy elől, mi meg megyünk utána. A háta mögött vagyunk, és követjük őt. Ugyan az Új Szövetségben a követésre van egy külön sajátos szó, amikor Jézus elhívja a tanítványokat, jer és kövess engem, nem azt mondja, jer és gyere utánam, de értjük jól, hogy a követés is azt jelenti, hogy, meg az utána menetel is azt jelenti, hogy egy meghatározó személyiség, egy alak megy elől, ő van a fronton, és mi, az ő követői, megyünk utána. Ez a virágvasárnapi látvány, és Jézus megy elől, szamárnak vemhén, úgy, ahogy a régi szokás szerint a király vonul elől, talán csak néhány hírnök hirdeti az ő jövetelét, ahogy hirdette Jézusét keresztelő János, és aztán a tömeg megy utána. Amikor a farizeusok megjegyzik, hogy az egész világ utána megy, egy egyszerű dolgot mondanak ki először, azt a történetet foglalják össze egyetlen egy kis megjegyzésbe, amely történet Jézus nyilvános fellépése szolgálatának kezdete óta látható volt. Természetesen nem így indult, ahogy most itt vagyunk, virágvasárnap Jeruzsálembe, a Szent Városba. Ez valahol fönt indult, Názáret környékén, a Galilei-tó partján, néhány halász ember ott hagyta a csónakot, a hálót, és ment Jézus után. Aztán még többen csatlakoztak, néhányan meg leszakadtak. És ez az útja Jézusnak a fenti északi területen való szolgálat után egy egyenes út Jeruzsálem felé, és Márk evangélista megjegyzi, hogy Jézus már Jeruzsálem felé tartva több ízben beszélt a tanítványoknak, hogy mi fog Jeruzsálembe történni, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, elárulnak, halálra ítélnek, megfeszítenek, meghalok, harmadnap feltámadok, tanítványok értik, nem értik, ezt jól jegyzít János evangélista, és mentek utána, így mondja Márk evangélista, és követték őt félelemmel és reszketéssel. Sok bizonytalanság volt ezen az úton, sok kétség volt a Jézus követésben, sok mindent meg kellett tanulni, és ha ennyiben vagyunk Jézus követők, kedves testvérek, nekünk is sok mindent meg kell tanulni. Mert a Jézus követése az egy nagy tanuló feladat. Miért követjük Jézust? Mert jó. És ha jót követni, jó. És nincsen alternatíva. Én nagyon szeretném, vagy szeretnék úgy élni, hogy a jónak nincsen alternatívája. Vagy ha van, akkor tragikusan azt mondjuk, hogy hát az a rossz. Miért követik Jézust? Mert Jézus az igazságot mondja ki. És jó, hogy kimondja az igazságot, és jó dolog azután menni, azt követni, aki az igazságot mondja ki. Miért mennek Jézus utána? Mert amerre Jézus jár, amerre megy, sokszor kiszámíthatatlan módon, vagy általunk meghatározhatatlan módon, ott isteni áldások sarjadnak föl, és ez jó. Álljunk be a Jézus követésébe, cselekedjük a jót, töltsük be a szeretet törvényét, nyerjük el az Isten áldásait, jó dolog Jézus után menni. Péter apostol ugyanezzel a szófordulattal, nevezetesen, hogy utána menni, valaki után menni, követni, mondja a levelében, ne járjatok a test után, ezt így fordítják a test szerint, ne kövessétek a testet, az igazságot kövessétek. Mit jelent a test után menni, a test meghatározottságai szerint élni? Érezzük már, hogy ez a térhasonlat, hogy valaki után menni, ez minőséget és életprogramot is jelöl. Ez pedig Pál apostol mondja meg nekünk a római levélben, amikor azt mondja, hogy a test gondolata halál, a test ellenségeskedés az Istennel. Ne járjatok a test után, a test kívánságai után. Ne azt kövessétek, ne az legyen az a, hát most kénytelen vagyok így mondani, minőség, de ez egy negatív minőség, amely szembeállít Istennel, elfordít a jótól, megszakítja az igazságban való életet, és helyette valami mást hoz. Legtöbbször ez úgy kezdődik, hogy opciót kínál. Hát ez jó, de van még választási lehetőség? Mit választhatsz még a jón kívül? Ez az igazság. Van még választási lehetőség, mert mi mai emberek szeretünk választani. Boltba is úgy megyünk, látom sokszor, ki van rakva a polcra, ugyanaz az áru, és szépen hosszan betöltve a raktárboltokba, szupermarketeknek nevezzük őket, de ezek csak raktárboltok, és látok ott egy férfit, nyomkodja idegesen a telefonát, telefonál, elfordul, ugye ő a bevásárlási rabszolga, a felesége pedig ugyanazt a terméket, végig sorba, kivesz az egyiket, kivesz a másikat, kivesz a harmadikat, mindegyik ugyanaz, de ő válogat. És állok ott, és csodálom, hogy miért nem veszi le az elsőt? Vagy miért nem veszik a leghátsót? Ugyanaz a termék, ugyanaz a szavatosság, ugyanaz a garancia, ugyanaz a csomagolás, ő mind a 10 dobozt megnézi. Mert szeretünk válogatni, hogy legyen még opció. Van az igazságnak alternatívája? Van a jóság mellett még opció? Van az isteni áldásokon kívül még valami, amit még megfontoljuk, hogy hát ha az? Hallottuk Jézus szavát, a múltkor a tanítványoknak mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez a Jézus követésnek, annak, hogy megyünk Jézus után, ez az egyik kifejeződése. És ezt látják kétségbe esetten a farizeusok Jeruzsálembe, és mondják egymásnak, látjátok, semmit se értek. Te se érsz semmit, te se érsz semmit, mi se érünk semmit. Ami nagy vállalkozásunk, egy nagy csőd. Mert a farizeusok is azért járták az országot, hogy követőket szerezzenek. És nem csak az országot, hanem a világot is járták. Ha elolvassuk Jézus jajszavait, amit mond a farizeusok fölött, jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert feljárjátok a világ túlsó végét is, hogy csak egy tanítványt szerezzetek, egy követőt szerezzetek, egy valakit szerezzetek, aki utánatok megy, és mivel ezt nem tehetitek, Gehenna fiává teszitek. Hát ímé, megjelent Jézusban a rivális. És milyen egyszerű és irigyrésen méltó a Jézus sikere. Egy kis csodálatos halfogás, egy kis kenyérszaporítás, egy-két beteg meggyógyítása, egy röpke kis hegyi beszéd, ha hangosan felolvasok Máté evangéliumából, 30 perc alatt végzünk vele, és hömpölyögnek utána az emberek. Azonban Lukács evangélista megjegyzése szerint, ahogy ő leírja a virágvasárnapi történetet, kiderül, hogy ez nem egy egyszeri meghökkenése volt a farizeusoknak, ők már korábban is figyelték és figyeltették Jézust, mitől provokálták is folyamatosan és állandóan, hogy kiderítsék, hogy ki ez az ember, ki az, aki ilyen magától értetődő természetességgel meg tudja ragadni az emberek figyelmét, és itt minden különösebb szó nélkül a nyomába szegődnek, hogy mi akar itt történni. János evangélista azonban hozzáfűz még valamit, és ez nagyon fontos, azt mondja, hogy mindez a virág vasárnapi bevonulás úgy történt, hogy korábban ezt megelőzően Jézus barátját, Lázárt, aki meghalt, és sírba tették, és harmadnapja meghalt már, és koporsóban volt, előhívta a koporsóból, és föltámasztotta. És ez a hír hihetetlen gyorsasággal megérkezett Jeruzsálembe, mint ahogy az a hír is, hogy jön Jézus, és a Jézussal érkezők, akik már Galilea óta követték őt, 12-en, 24-en, 70-en, nem tudjuk hányan, egy kis csoport, meg a Jeruzsálemben már ott tartózkodó húsvéti zarándokok, akik már előre elmentek Jeruzsálembe, hirtelen ez a két csoport találkozik, így ír a János, hogy amikor hallották a Jeruzsálemben levők, ágokat vágtak, és kimentek elé. És akik pedig vele érkeztek, azok pedig bizonyságot tettek, hogy ez a Jézus az, aki föltámasztotta Lázárt a halálból. És ez a megjegyzése János evangélistának az, ami ezt a szót, amit a farizeusok mondanak önmagukra legyintgetve, látjátok, ti semmit sem értek, semmit sem érünk, semmire se jutottunk, őt bezzeg az egész világ követi, összeköti. A francia mondja ezt, egy francia kifejezés, tout le monde, az egész világ, hát ezt magyarra szabatosan úgy fordítjuk, hogy mindenki. Az egész világ őt követi. És lehet, hogy a farizeusok se arra gondolnak, hogy az egész globusz, az egész kozmosz, bár itt a kozmosz szó szerepel, hanem csak mindenki itt Jeruzsálemben, mindenki itt Judeában, minden ember őt követi. Ez egy fölfokozó kifejezés, hogy az egész világ utána megy. Mégis azt hiszem, kedves testvérek, hogy nem kell annyival elintéznünk ezt, hogy hát itt most használtak egy ilyen hangzatos retorikai fordulatot. Miről van szó? Azt mondják, hogy látjátok-e, semmit sem értek, ímé, mind a világ, ő utána megy, ő az első. és mindenki utána következik. Mindenki utána megy. Miben az első Jézus? A feltámadásban. És ha hisszük azt, és nem csak hisszük, hanem valljuk is, hogy Jézus feltámadása az előíze, a foglalója, az elővételezése a halottak feltámadásának, és a halottak feltámadása az egész emberiség történetének a zárópontja és a végső értelme, akkor azt kell mondjuk, hogy ezek a farizeusok most proféciát mondanak. Ugyanúgy, kedves testvérek, ahogyan Bálám esetében halljuk, ironikus az Ószövetség története, Isten népe a pusztában vándorol, az amálekiták kétségbe vannak esve, jön egy nép, elveszik a területünket, és fölfogadják a jósló, varázsló embert, Bálámot, valamiféle jövendőmondó ember, hogy menjen el és átkozza meg ezt a népet. Ismerjük jól a történetet, a szamár előbb beszél, mint maga Bálám, na mégis isteni tiltás ellenére eljut a domboldalra, fölemel a kezét, hogy mondja az átkot, és áldás jön ki a száján. És megint neki durálja magát, hát ezért kapta a fizetést, jó pénzt kapott a királytól, hogy megátkozza az izraelitákat, és áldás jön ki a száján. Egy másikat is tudok idézni, kedves testvérek, ezt egy kicsit később halljuk, Jézus virágvasárnapi bevonulása után összegyűl a nagy tanács, ők is kétségbe vannak esve, az egész nép utána megy, magával ragadja a népet, kimondják a súlyos vádat, elhitette őket, félrevezet őket, itt ribillió lesz, jönnek a rómaiak, leverik a lázadást, mert csak így tudnak gondolkodni, oda a forradalomnak, és elveszik tőlünk a helyet, mondják a nagy tanács tagjai, a politikusok, a döntéshozók, hát majd valaki behívja a felszabadító római csapatokat, aztán a vége a forradalomnak, és tőlünk elveszik a helyet. És akkor azt mondja a Kajafás, hogy ti nem tudtok semmit. Jobb, hogy egy ember halljon meg, mintsem, hogy az egész nép vesszen el, és ez a fő indoka vagy motivuma Jézus halálra adásának. És megjegyzi János evangélista, hogy Kajafás, a főpap, jövendőt mondott. Mert hogy abban az esztendőben ő volt a főpap, és az Ószövetség rendje szerint a főpapi tisztet ellátó ároni családból származó személy, aki bement és elvégezte a nagy közbenjárást, tiszte ideje alatt isteni dolgokat nyilatkoztatott ki. Jövendőt mondott. Milyen érdekes, kedves testvérek, hogy János evangélista nem mondja azt Kajafásról, hogy ez a machiavellista gazember, ez a sötét lelkű Kajafás, hát itt van az igaz ember, a megkérdőjelezhetetlen jó, az alternatíva nélküli igazság, az isteni áldások szabad közlője, és ez a sötét kis hatalmát féltő főpapocska, politikusocska, ott azon a kis gyarmati Júdeán, oda áldozza, hogy megmentse magát meg a hatalmát. Semmi ilyesmit nem mond János. Mi mondhatjuk, evangélium olvasók, mert ez így is van. Mit mond János? Proféciát mondott. Ugyanúgy, ahogy a varázsló Isten ellensége Bálám nem tudott átkot mondani, csak áldást mondani, a főpap ugyanúgy gondolta, hogy most kimondott egy fájdalmas, rettenetes politikai bölcsességet, és jövendőt mondott. Jobb, hogy egy ember halljon meg, mintsem, hogy az egész nép vesszen el. Ez Krisztus kereszthalálának, áldozatának, önkéntes főpapi tisztének a lényege. Enélkül, kedves testvérek, nincs bemenetünk Istenhez. Most pedig, kedves testvérek, ha olvassuk ezt a feljegyzést, hogy és ezt mondták a farizeusok egymásnak, úgy elvárnám János evangélistától, hogy megjegyzem, hogy oda tesz egy ilyen megjegyzést, hogy a képmutató farizeusok, a gonosz farizeusok, na tessék, a farizeusok csődbe mentek, vagy legalább mennyit, hogy kétségbe estek. Nem mond semmi ilyet, hanem idézi ezt a mondatot, amit egymás fejéhez vágnak, hogy az egész nép, az egész világ, mindenki utána megy. kicsit megváltoztatom, mindenki utána következik, mert ő az első. És amit a keresztelőkor említettem, erről is kell még szólni, azt mondja János önmagáról is, hiszen ott van a virágvasárnapi bevonuláskor, az evangélium író is, ezeket pedig nem értették eleinte a tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mivelték ő vele. Nem értették. Eleinte, először, itt és most, a virág vasárnapi bevonuláskor. Nem értették még a Jézus követésüknek ezen a szakaszán. De megértették később, amikor megdicsőítetett, amikor feltámadt. Amikor az atya jobbrára ült, amikor oly világossá és nyilvánvalóvá vált, hogy Isten Jézus keresztjével és feltámadásával térdre kényszerítette a halált. Hogy döntő győzelmet aratott az utolsó ellenségen, és hogy akik utána következnek, akik utána mennek, akik követik őt, azokat a feltámadás erőivel, az eljövendő világ jó ízével ajándékozza meg. Virágvasárnapot, kedves testvérek, úgy szoktuk szemlélni, mint azt az ünnepünket, ami után jönnie kell a kijózanodásnak. El szoktuk mondani, magunkra is alkalmazzuk, a sokféle reményünk, álmunk, tervünk, nekünk is van mesiási tervünk, nekünk is van boldog ország tervünk, nekünk is van mindenféle elképzelésünk, és még talán arra is van megoldó képletünk, hogy, hol van a helye ebben Jézusnak. Mi tudjuk, hogy minek kell lenni. Igazságnak kell lenni, békességnek kell lenni, jónak kell lenni, és legfőképpen nekünk kell, hogy jó legyen minden. És mi tudjuk azt, hogy ebbe hol van a helye Jézusnak, Istennek, adjon hozzá erőt, tisztítsa meg az utat, inspiráljon bennünket újra meg újra, esetleg szanitécként hátul a frontvonal mögött, kötözze be a sebeket, tehát egy nagy civilizációs harcban vagyunk, vannak itt sérültek, állítson talpra, mert hát mi modernek így gondolkodunk, hogy Isten a nagy kozmikus terapeuta, akinek semmi dolga nincs, csak mindig mindent jóra fordítani, mindig mindent megadni, de rögtön izibe és azonnal meg félre söpörni az útból az akadályokat. És mi lett a nagy virágvasárnapi hozsannázásból, ujjongásból? A nagy csütörtök éjszakájának árulása, a nagypéntek rettenetes ítélete és Jézus Krisztus megfeszítetése. Ezért, ha virágvasárnap beszélünk, virágvasárnapról, mindig egy kicsit oda tesszük, hogy de azért, csak óvatosan, hogy lám itt is, hogy belelkesedtek, aztán jött a hideg zuhany, de azért csak óvatosan. Én azonban, kedves testvérek, most János evangélista szava szerint azt a szót idézem, hogy miután megdicsőítették. És ebben a pillanatban a Jézus követésünk az, hogy Jézus után megyünk, hogy ő megy elől, hogy ő az első, és utána jövünk mi, egy csodálatos fényt és isteni áldást kap. Igen, követni Jézust, mert jó. Követni Jézust, mert nála van az igazság. Követni Jézust, mert az ő áldása nyomán kapunk isteni áldásokat. Követni Jézust, mert az ő útja szentek szentjébe vezet, egyenest oda, Isten kegyelmes királyi székéhez. De milyen váradalommal, milyen igazi reménységgel? Azzal a váradalommal és azzal az igazi reménységgel, amit Pál apostol így mond, hogy ő az első szülött a halottak közül. Ő a foglaló, ő a zsenge, ő az első hajtás. Olyan szerencsétlenek vagyunk, kedves testvérek, de boldogan is vesszük, hogy hát virágvasárnap analógiákat keresünk, mi az analógia, hát most már kicsit későn van, már március végén is lehetett volna virág vasárnap, hogy kijön az első hajtás, jön ki a rügy, kifakad, néné, hát a maga, ami ott aludt télen egész éjjel, nem látszott belőle semmi, megcsirázott, és hát nem más, csak a kis sziklevele már megjelenik, meg kipattannak a virágok. Valahogy így gondolkodunk virágvasárnapról, egy ilyen előleget kapunk a tavaszi kivirágzásba, hogy majd szárba szökken a vetés, majd lesz boldog aratás. De hát ez csak egy töredékes analógia. Mégis talán ennek a nyomán megértjük, hogy micsoda szívet átjáró, tudatunkat meghatározó dolog, amikor a hosszú, sivár, fagyott tél után meglátjuk az életnek az első jelét. Vagy akkor lesz tavasz, lesz élet. Micsoda megrázó, mindent átható tudat az, hogy amikor mennek az asszonyok majd húsvét hajnalán elvégezni a gyászmunkát, azt hallják, hogy nincsen itt, hanem feltámadott, nincsen itt, él. És menjetek utána, mondja az angyal, Galileába, amit megmondotta nektek, és kövessétek őt szent életfolytatással, a szeretet törvénye betöltésével, boldog reménykedéssel, hitben elkérve, Isten szabad áldásai tudva, hogy az egész világ utána megy. Legyünk hát a Jézus követői között az elsők, legyünk hát a leghűségesebbek, tudva, hogy Isten nem hagyta, hogy szentje rothadást lásson, hanem feltámasztotta őt. Ő az első, és utána következünk a ma dicsőséges napon mi mindannyian. Legyen neki ezért dicsőség most és minden időben. Amen. Feleljön, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük a 130. Zsoltár 3. és 4. versét. A 130. Zsoltár 3. 4. versét. Én nékem reménységem vagyon csak Istenben. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy újra és újra föltárad számunkra az üdvösség titkát, és köszönjük, hogy újra és újra az egyszülött fiút, a testélet igét, Jézus Krisztust állítod elénk, hogy őt kövessük, mert az ő útja a kereszten, a síron, a halálon, és a feltámadáson át hozzád vezet, és hisszük, hogy a mi utunk, ha őt követjük, hozzád vezet a kegyelem királyi székéhez, ahol te irgalmassággal, szeretettel és kegyelemmel vársz bennünket. Így jövünk hozzád, és kérünk, újítsd meg erőinket, mert azok fogytán. Kérünk, gyógyítsd a betegeket, kik szabadulásra és enyhületre várnak. Vigasztald a gyászolókat, akik most csak az üres sírt látják és szomorkodnak. A feltámadás erejével hasd át életüket, adj nekik élő reményt. Így kérünk, mennyei atyánk, árasz ki békességedet erre a világra. Csillapítsd a népek haragját és dühét, teremts békességet nép és nép között. Add, hogy Jézus Krisztus neve dicsőségben magasztaltassék közöttünk, és hogy békét látva lehessünk tanítványai, követői boldog reménységben. Kérünk, mennyei atyánk, az előttünk levő hétért, annak minden napjáért, estéjéért, amikor együtt elindulunk, hogy megváltónkat a megaláztatás és felemeltetés, az önmegerősítés és dicsőítés útján végig járhassuk, hogy majd a végén mi is térdet hajtassunk előtte, és magasztallassuk őt, mert ő Úr mindenek felett a te neved dicsőségére. Áld meg készületeinket, áld meg nagypénteki ünnepünket és húsvéti újjongásunkat, vonj közel magadhoz lelked erejében, formálj bennünket Jézus Krisztus igaz követőivé. Őrette kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljatok helyet, kedves testvérek, és Isten tiszteletünk befejezéseképpen először a 195. dicséret verseit énekeljük, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetül vesszük Istennek áldását. 195. dicséret verseit énekeljük.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaistennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek, most és minden időben. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk.